Kraftos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértőnk Kalamár Beáta, a Kraft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Ferdil Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Be a felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, mint felsővezetői coach és mentor, hogy a világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robusztus növekedést és fejlődést érhessenek el. Beának nemrég jelent meg az első könyve, a Kraft Leadership, ami apropóját és a címét adta a beszélgetéseinknek, a kraftos gondolatoknak. Én Gyarmati Miklós vagyok, és én vezetem a beszélgetést. Szervusz, Bea!
Szia, Miki, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ha már itt felvezettelek téged azzal, hogy kraftos gondolatok, ami egy nagyon-nagyon ütős cím, de mégis mit akar ez a cím, mit akar ez a könyv?
Ha megengeded, ezt kettészedem. Tehát, hogy azt mondom először neked, hogy mi a fő üzenete. Hogy a fő üzenete az, hogy ebbe a mai nagyon turbulens és kaotikus világban igenis több magas minőségű vezetőre van szükség. Ugyanis csak ezek a vezetők lesznek képesek fenntartható vállalatokat, szervezeteket felépíteni, felhúzni és működtetni. Na most ez a világ, ez nagyon instabil most, tehát a geopolitikai, a gazdasági környezet, az nagyon megnehezíti a felső vezetőknek az életét, és ebbe kell sikerre vinni a csapataikat, és azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon erős belső stabilitásra és jövőállóságra van szükség. Na ez a Kraft, erről szól a Kraft Leadership. Ezt szoktam úgy is mondani, hogy ez olyan, mint egy minőségi szörfdeszka, hisz ez a világ, ez olyan, mint egy viharos tenger. És ahhoz, hogy ezen tudjon szörfölni a vezető, egy minőségi szörfdeszkára van szüksége.
Ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat, és most elmondtad, hogy mi az üzenete a könyvnek, mi a fő mondani valója. De én nem állom meg, rá szeretnék kérdezni erre a Kraft szóra. Azért nekem nyilvánvalóvá vált, hogy a Kraft egy betűszó, tehát valami mozaik szó, hogy ezt egy picit fejtsd ki nekünk, légy szíves, hogy mi ez a Kraft, és mi a mögött a leadership.
Oké. Ahogy mondtad, tehát először is a Kraft az egy betűszó, egy mozaik szó, ami öt felsővezetői minőséget, vezetői minőséget foglal magába. Ez a kreativitás, a reziliencia, az agilitás, a fókusz és a bizalom. És ez a betűszó, meg ez a szó önmagában egy sokkal több minden tartalmaz. Tele van játékossággal, tele van olyan vezetői, felsővezetői üzenetekkel és fejlesztési lehetőséggel, ami azért nagyon széles skáláját nyitja ki az egésznek. De hogy amiért beleszerettem, nem csak azért, mert hogy valahogy ez összehozta, tehát azt, amit tapasztaltam, ezt egy ilyen rendszerbe tette, hanem azért is beleszerettem, mert nagyon sok jelentése van, és ebben a könyvben is játszok is ezekkel a jelentésekkel. Hadd mondjak ebből hármat. Például az egyik jelentés, ami nem feltétlenül az angolból ered, az erő. Amikor mind meg szoktam kérdezni az embereket, hogy mi jut eszükbe a Kraftról, akkor mindig azt mondják, hogy erő. És valóban, tehát amikor megszületett a Kraft, akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy mi az, ami egy felsővezetőt, egy vezetőt, egy erős és egyedi vezetővé tesz? És amikor erről az erőről beszélünk, akkor ez a belső, belülről építkező, fakadó erőről beszélünk. A másik jelentése, hogy a Kraftnak angol van egy olyan jelentés, hogy hajó. Hát mik a vezetők? Nem mások, mint kapitányok, akik különböző méretű, állagú, állapotú hajókat irányítanak, vezetnek ezen a viharos óceánon, ami nagyon, nagyon esetlegesen néha vérvörös ez az óceán, és kevésbé kék az óceán. És akkor a harmadik jelentése, ami egy nagyon fundamentális nézőpontomat hozza be, még pedig az, hogy a Kraft azt is jelenti, hogy hivatás és szakma. És én azt vallom, hogy a vezető hivatása és szakmája nem a pénzügy, nem az IT, nem a marketing, hanem a vezetés. És amikor ezt a két szót külön választom, először a hivatásról beszélünk, akkor azt kell elképzelni, hogy a vezetőnek egy nagyon-nagyon erős elköteleződés, egy szenvedély kell ahhoz, hogy ő jó vezető legyen. Ez a hivatás, viszont a szakma azt jelenti, hogy igenis ezt művelni kell. Ezt folyamatosan dolgozni kell rajta, és fejleszteni kell.
Nagyon érdekes a megközelítés, hiszen nem csak egy betűszóról beszélünk, és elmondtad a jelentéseket, a különböző betűk jelentését, hanem azt is elmondtad, hogy mi az, ami inspirált téged, hogy mi az, ami a mögöttes gondolat és tartalom megvan, túl azon, hogy persze maga Kraft, ha meglátom a könyves polcokon, akkor biztos, hogy le fogom venni a polcról. De megakadta a fülem egy gondolatodon, hogy a vezetőnek nem az a dolga, hogy pénzügy, marketing és ahogy elsoroltad, hanem vezetni. Uh-huh. De kérdésem az, hogy miben más most vezetni manapság, mint korábban?
Ha megengeded, hadd lépjek egy kicsit hátrébb, és mielőtt erre válaszolok, akkor inkább arról beszélek, hogy milyen a világ egy kicsit, jó? És akkor tudok erre válaszolni. Nagyon sokat szokták mondogatni és használni azt a betűszót, hogy VUCA világ. És mindjárt kifejtem, hogy mi ez a VUCA világ, de hogy ma már nem csak VUCA világ van, VUCA világ a köbön. Ez a kifejezés amerikai hadseregtől jött, és később vett át az üzleti világ ezt a kifejezést. Na most mit jelent ez a VUCA? Ez azt jelenti, hogy egy nagyon volatilis, egy állandóan változó, folyamatosan változásokkal teli világban élünk, ahol folyamatos impulzusok, diszrupciók hatnak a piacra, a szervezetekre, a vezetőkre. És ezért az elvárások is nagyon gyorsan tudnak változni. A második, nagyon fontos, az U, az uncertainty, az a bizonytalanság. Na, hát nagyon nehéz ebben a világban megjósolni a jövőt. Nagyon nehéz azt látni, hogy mi van a kanyaron túl. Ez olyan, mint amikor az autó a fényszórókkal megy, csak egy bizonyos pontig látunk előre, tovább nem lát a vezető, és ez most nagyon igaz. Most képzeld el, hogy így kell a vezetőknek felállni, 80-100-500 ezer ember elé, és határozottan beszélni a vízióról, a jövőképről és a célokról, amikor csak eddig látnak a vezetők is. Aztán itt van ez a komplexitás ennek a VUCA világnak. Tehát, hogy nagyon összetettek a kihívások, és arra válaszok is összetettek. Na, és van egy dupla csavar, ha erre gyors válaszokat akarunk adni, ezt azért le kell egyszerűsíteni. De hogy még ez az összetettségben az is van, hogy minden mindennel össze van kapcsolva, húzalozva, és itt bejön a globalizáció kérdése. Mert a globalizációnak van egy ilyen, van nagyon sok előnye, például én tudok dolgozni ügyfelekkel Dubajban, Svájcból, és nem kell elmennem, nem kell elutaznom, de hogy a hátránya az, hogy minden ez az összehúzalozottság, ha meghúznak egy zsineget valahol máshogy, ez egy, mint egy dominó effektus hat. Hát nagyon szép példája volt szerintem a COVID, és az ellátási lánc zavarok, amik kihatottak a piacra és a szervezetekre. És akkor az utolsó pedig az, hogy ez nagyon ambiguous, tehát homályos, zavaros ez a világ. Nagyon nehéz megérteni a történéseket és azok hatásait. És ez a zavarosság, ez egy iszonyú jó táptalaja a félreértéseknek, a félremagyarázásnak és a manipulációnak. És most gondold el ezt a köbön, és ez vált a normatívává. Tehát egy kicsit olyan világ ez, mint amikor egy hullámvasúton haladunk, persze vannak izgalmas részek, de hát vannak, amikor a gyomor feljön, meg az ember megijed, hogy hát mi zajlik ki. Tehát már hónapra el tudnak tűnni üzleti modellek, de új versenytársak jelennek meg, akik akár nagyon gyorsan átveszik a vezetést a piacon. Na most ebben a VUCA világban a szervezeteknek állandó meglepetésekkel szembesülnek ezek a szervezetek szinte minden irányból. Na és most érek rá a válaszomra, a válaszal arra, hogy ebben a világban a vezetőnek négy nagyon fontos feladata van. Egy, ami mindig is volt, hogy eredményeket kell produkálni, tehát hozni kell az eredményeket. A második, állandó változást is tudja a szervezet és a vezető lekövetni. Tehát jönnek ezek a változások, ők nekik rugalmasan, adaptívan tudni kell reagálni. A harmadik, jövőre fel kell készíteni a szervezetet, ami ott van a kanyaron túl, amit még ő maga se lát, és ez néha transformációt jelenthet, és a negyedik pedig krízis hátán van. Na most gondold el, ez a négy önmagában is elég, nem hogy ez együtt van jelen a vezetőknek az életébe.
Akkor ebből a szempontból hadd lépjek vissza egyet. Uh-huh. Ugye most említetted a VUCA-t, megmagyaráztad, példákat is hoztál hozzá, de ott kapisd el a fejemben az a gondolat, hogy te minőségről beszélsz, tehát vezetői minőségről. És a kérdés az úgy lett föl bennem, hogy ilyenkor miért nem a kompetenciákról, miért nem a képességek kerülnek előtérbe?
Igen, ez jó kérdés, különben andragógus vagyok, és én ezzel nagyon sokat agyaltam, tehát hogy tudom, hogy ez hogy épül fel, és hadd kezdjem azzal, hogy mi kezdte el a gondolkodásomat elvinni attól, hogy most tudás, készség, képesség, attitűd, kompetenciák. Először is az, hogy Jacob Morgan könyvében jött szembe velem egy kutatási adat, amik azt mondják, hogy ha azok a cégek, ahol magas minőségű vezetők vannak az élükön, azok a cégek, ha pénzügyi teljesítményüket nézzük, akár még 13-szor túl teljesíthetik a versenytársaikat. 13-szor. Ez elgondolkodtatott.
Megállítalak. Ezt még egyszer légy szíves.
Tehát azok a cégek, akiknek magas minőségű vezetők vannak az élükön, azok a cégek akár még 13-szor is túl teljesítetik a versenytársaikat pénzügyi teljesítmény terén. És ezeknek a cégeknek a dolgozók, a munkavállalók megtartási és elköteleződési rátája is 3-szor magasabb. Na most ez kezdett el engem elvinni ebbe a gondolkodásba.
Azért állítottalak meg, és azért kérdeztem vissza még egyszer, mert döbbenetes számot mondtál. Tehát azért az általában, hogy néhány százalék, néhány 10% az úgy felfogható egy emberi agynak úgy alaphelyzetben, de az, hogy 13-szor...
Akár 13-szor, igen.
Jó, most nyilván nem minden esetben 13, hanem ez egy általános szorzóval számolhatunk, de elképesztő. És hogy mondtad a másikat, hogy 3-szor
a munkavállalói és az elkötelezettségi ráta.
És ezért is akartam még egyszer megállni, mert ez a két adat, főleg, és most csak hadd nézzük Magyarországot. Magyarországon az egyik legnagyobb probléma vezetői szinten a fluktuáció. Van egy természetes fluktuáció, ez még egészséges is nyilvánvaló, de arról, amikor arról beszélünk, hogy a fluktuáció elszabadul, és a szakirodalom olyasmit ír, hogy 30% fölötti fluktuáció, sőt, 10-pár százalék fölötti fluktuáció már az így elgondolkodható, de hogyha 30% fölött vagyunk, ott már komoly problémák vannak. És hogyha ezt a fajta gondolatot valaki, ha jól értelmezem, magáévá teszi és gyakorolja, akkor ilyen eredményeket fog tudni elérni.
Igen, igen. De hogy ez mi... De, és akkor itt fordítottam le, hogy ez mit is jelent. És akkor... Én azt gondolom, hogy tehát azért ne dobjuk ki azt, tehát fontos a tudás, a készség, a képesség, a hozzáállás, tehát a kompetenciafejlesztés, de az igazi különbség a vezetői hatásban rejlik. Az, hogy amit mond, amit nem mond, amit tesz, amit nem tesz, a vezető, annak milyen hatása van a dolgozókra, az eredményekre, a szervezetre, a kulcsfontosságú stakeholderekre. Tehát, hogy a nagy különbség ebbe a vezetői hatás. És ez hát nem könnyű dolog, mert hogy itt nem csak az van, hogy a vezető igenis legyen tudatos, tanuljon, fejlessze magát, de hogy az igazi változást az, hogy az a tudatossági szint, ami arról van szó, hogy látom és tudom, hogy azt, amit teszek, nem teszek, amit mondok, nem tudom, milyen hatása van. Hadd mondjak egy példát, nem könnyű ez, mert néha jó szándékkal az erősségeik mentén dolgozva is negatív hatást tudnak elérni. Két példát csak itt. Az egyik az, hogy van az a típusú vezető, aki nagyon gyorsan reagál. Tehát, mert ő gyorsan átlátja a dolgokat, gyorsan döntéseket hoz, gyorsan válaszol levelekre, tehát nagyon gyors a vezető. Na most ez a vezető észre se veszi, hogy kiveszi néha a feladatot az emberei kezéből. Tehát jön egy levél, amiben ő lehet, hogy másolatban van, ő már meg is válaszolta, ő már meg is döntötte, de hogy mi a hatása? Hát nem lesz felelősségvállalás, nem lesz elköteleződés, nincsen fejlődés. De hogy ezt automatikusan, ösztönösen csinálják bizonyos profilú vezetők. Vagy egy másik példa, amit szeretek mondani, ez a magyarul ez a tyukanyó típusú, de én nagyon szeretem használni ezt a bányánfa típusú vezető képet, mert a bányánfa egy indiai fa, az egy olyan fa, aminek nagyon, tehát ilyen terebélyes a lombkoronája, és nagyon sűrű. Uh-huh. Tehát egy nagyon sűrű terebélyes lombkorona, ami alatt, amin keresztül nem megy át a nap. Tehát alatta nem nő semmi. Na most egy kicsit a tyukanyó típusú vezető is ilyen vezető. Mi történik itt? Az történik, hogy ez a vezető megvédi az embereit a konfrontációtól, a szervezeti politikától, a nehéz helyzetektől, a kihívást jelentő helyzetektől, hogy például ők prezentáljanak az igazgató tanács előtt, de hogy ezzel, és ezen nagyon érdekes, mert hogy a dolgozói elégedettségbe ez a vezetőt nagyon szeretik a dolgozói. Mert ez egy kényelmes fészket teremt meg.
Hát hogyne?
Egy tyukonyó, ezért magyar ma is jó ez a kép. De hogy amikor ez a vezető elmozdul, akkor ez a csapat szétesik, mert 6 perc alatt, ha stressz éri ezt a csapat, nem tudják kezelni. Tehát hiába teszi azt, amit tesz ez a vezető jó szándékkal, de a hatása az negatív.
Amit elmondtál, mind a két példát én gyorsan elkezdtem írni magamban, és mind a két példához hadd tegyek hozzá egy gondolatot. Mondtad azt, hogy vannak azok a vezetők, akik nagyon gyorsan döntenek. Most a példát, ahogy használtad, például benne van egy e-mailben, másolatban, és ő válaszol azonnal. Amiket elmondtál, ugye felelősség kialakulása, a fejlődés és a többi, én hadd beszéljek picikét haza, egyik kedvenc témám a motiváció. És ugye itt motivációt is veszíthet a munkatárs, hiszen azzal, hogy felelősség kikerül a kezéből, azzal, hogy a főnök mindig, vagy a vezető, bocsánat, inkább így fogalmazom, mindig megválaszolja, vagy gyorsabb, mint ő, lehet, hogy egy picit le is nyomja. Akaratától függetlenül sikerül elérni azt, hogy kicsit lenyomja a beosztottját, és tovább megyek. Lesz egy félelem is a beosztotti gárdában, mert kialakulhat egy versenyhelyzet, hadd nevezem versenyhelyzetnek, hogy gyorsabban tudok reagálni, mint a vezető reagál. És az annyira nem egészséges. Úgyhogy itt, ha jól értelmezem, akkor a cél az lenne, hogy hagyjuk mondjuk a beosztotti gárdát arra, hogy reagáljon. Lehet, hogy egy picivel később fog reagálni, most csak a e-mail példánál maradjunk, nyilván ezer és egyféleképpen lehet ezt értelmezni. És hogy megélje azt a fajta felelősséget, és ezáltal a fejlődést.
Abszolút egyetértek. Tehát ez ugyanúgy nem csak az elkötelező, a motiváció, az, hogy ő felelősséget vállal, az, hogy ő próbálkozik, ezeket mind megöli, tehát, és ez nem direkt, tehát mint mondtam, nagyon sokszor ezek jó szándékkal, és nem tudatosan. Tehát ez amikor a vezető nincs tudatában azzal, hogy amit tesz, amit nem tesz, amit mondtam, amit nem tudom, milyen hatása van.
Így van, és meg ott vagyunk a hatásnál, és visszamegyek még egyszer a példádra, csak most nem a gyors választ, vagy a gyors döntéshez, hanem a tyúkanyóhoz. Itt pedig azt a fajta veszélyt látom, és kérlek erősíts meg, vagy cáfolj meg ebben a helyzetben, hogy ezt a vezetőt mondjuk a beosztottja ott hagyja. Elmegy egy másik helyre dolgozni, egy másik osztályra, vagy egy teljesen más vállalathoz, akkor ezt egyfajta személyes sértésnek is veszi. Mert úgy értelmezi, hogy engem most ott hagytak. Pedig én mindent megtettem, érted, kedves beosztottam, hogy én neked segítsek, óvtalak, védtelek, mint a tyúkonya a szárnyét kiterjeszti, és akkor óvja a kis csibéit, és azt nem érti meg, hogy miért megy el a beosztott, azért megy el, mert nem érzi azt a fajta fejlődés felelősséget.
Ez egyetértek ezzel. Itt az szokott lenni az elkerülő a csapda, hogy nagyon sokszor a vezetők, megint csak nem tudatosan olyan embereket vesznek fel, akik abba beleilleszkednek abba a millióbe, amit ő kialakított nem tudatosan, tehát ösztönösen. Tehát olyan embereket vesznek. Na most, ha belekerül valaki, aki ambíciózusabb, aki fejlődni akar, az nem biztos, hogy neki annyira jó lesz, vagy csak egy nagyon rövid ideig tudja elvinni ez a vezető ezeket az embereket. Ezzel egyetértek.
És be az a kérdés a fejemben mindenképpen megfordult, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a fajta mindset, ez befolyásolható? Változtatható?
Hát onnan kezdődik, hogy a vezető legyen tudatában azzal, hogy ő, tehát hogy ő hogy működik. Tehát ha tudatosodik benne, hogy neki milyen a működése, akkor, és annak a működésének milyen hatása van, akkor igen. És ebbe nagyon sokszor beszélek a Craft Leadership könyvben arról, hogy, hogy erre, ezt látnia kell a vezetőnek. Tehát ezért kell foglalkozni, ezért kell fejlesztenie magát, ezért kell nap mint nap dolgozni magán a vezetőnek, mert minden a vezető múlik, ahogy John C. Maxwell is mondja, és a szervezet működés, a szervezetnek a sikere nagyon nagy mértékben a vezetőkön, a felső vezetőkön múlik.
Abszolút. Viszont ehhez egy nagyon-nagyon nagy nyitottság kell. Tehát azzal, hogyha én most odaballagok valakihez, és most, bocsánat, elveszem a címet tőled, odaballagok, hogy figyeljek, a Craft Leadership-rel foglalkozom, és egy fantasztikus transformáción fogtok átesni, és körbeírom, és csillivili dolgot teszek mögé, és beülnek a képzésre, vagy beülnek egy konzultációra, attól még nem történik semmi.
De ez, ebbe egyetértek, tehát ez dolgozni kell. Ott is, tehát elköteleződés kell, tehát a vezetőnek akarni kell, hogy ő maga is változik, és a szervezet. Ezt azt szoktam mondani különben, és ez nem a Craftnak a témája, hanem az a második könyv, amit írok, hogy minden a vezetők és a csapatoknak az interakción múlik. Tehát, hogyha azt szeretné a kedves vezető, felső vezető, hogy a szervezete, a csapatok másképp működjenek, akkor először neki kell másképp működnie, mert jelen pillanatban, ahogy működik a szervezet, az a választ, az arra adja a választ, ahogy a vezető működik. Tehát visszamegyek, minden a vezetőkön múlik, igen.
Abszolút. Egy picit most menjünk tovább. Mégpedig abban az irányban, hogy amikor beszélgettünk, akkor szóba hoztad a globális megatrendeket. Itt a megatrend szó nekem nagyon-nagyon megtetszett. Itt nyilván a könyvedben sokat említesz. Akár a demográfiait, akár a globális gazdasági erőviszonyokról beszélsz, akár pedig a gyors urbanizációról, és most csak hármat fogalmaztam meg, hogy ez milyen módon befolyásolja a vezetői gondolkodást. Ugye itt arról beszélsz, hogy ha ezek a nagy változások, ezek a megaváltozások bekövetkeznek, akkor azok általában nem nagyon lassan, hanem nagyon gyorsan. Tehát, hogy is fogalmaz, van egy szó, hogy nagyon tetszik, ez a turbulens változás. Lényeg az, hogy egy vezetőnek egy ilyen turbulens időszakban mi az, ami egyfajta stabilitást tud adni?
Én három, és a könyvben is három dolgot emelek ki, és én három területre tenném a fókuszt. Az elsőt már említettük, az, hogy az önismeretnek a fontossága, tehát ez a tudatosság, hogy az önmagáról alkotott képről. Na most számos eszköz van arra, hogy egy vezető tudatosodhasson, hogy meglássa azt, hogy ja nekem mi a természetes működési paneljeim, mi megy jól, mi kevésbé. Én szeretek egy eszközt használni, ahol inkább a megfigyelhető viselkedési tendenciákról van szó, arról van szó, hogy mi az erőssége, mi a gyengesége, hol vannak a korlátai, hol fekszik keresztbe magának, hol vannak a vakfoltjai. Tehát ezeket jó tudni, mert akkor tudja, hogy mivel főzünk, tehát honnan ered. Tehát ez a tudatosodás, a tudatosság, ugyanis a jó vezető, a magas minőségű vezető, ő a tudatos vezető. Tehát ösztönösen a mai világban nagyon nehéz, hisz csapkodnak a hullámok. Ez az egyik. A másik pont, én azt gondolom, egy nagyon triviális, de mégis egy nagyon negligált, tehát elhanyagolt pont, az még pedig az, hogy az értékei és a szenvedélye mentén működjön a vezető. Na most, mert ha nem ezt teszi, akkor előbb-utóbb egy ilyen elégedettség hiány jelentkezik a vezető működésbe, vagy valami nem oké. Na most ez nem olyan, nem hamar jön, mert először mi van? Az van, hogy autopilóta módba kapcsol a vezető. Akkor elkezd nagyon feladatfókusz, túlnyomóan feladatfókuszúvá válni a vezető. Akkor elkezd túlontúl beavatkozni dolgokba, mert a stabilitását elveszti a vezető. Vagy pótcselekvés. Mondjuk ez a beavatkozás is egy bizonyos szintig pótcselekvés, vagy egyéb pótcselekvések, mint például túlzott esetlegesen ivás, vagy evés, tehát az elhízás. Tehát nagyon sok szintje van ennek, hogy mi jelentkezik. Na most, hadd mondjak egy példát, nagyon érdekes, hogy nemrég dolgoztam egy vezetői csapattal, és ott is az volt a beszélgetésünk, oké, mi az öt legfontosabb érték mindegyik vezető, felső vezető számára, válasszátok ki, és mindenki kiválasztott, és akkor nézzünk vissza az elmúlt egy hónapban, hogy tényleg az értékeitek mentén éltetek-e, és tevékenykedtetek-e, mint vezetők. És akkor az egyik vezető, az nagyon édes volt, hogy a család volt az első helyen. És akkor nézzük meg, hogy ez hogy jelent meg a te minden napodban. És akkor azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy az elmúlt három hétben nagyon intenzív volt a három hét, mert minden nap olyan későn mentem haza, hogy már aludtak a gyerekek, és aztán, de ott volt a szombat, ott volt egy kis időm rá, de vasárnap már elő kellett vennem a gépemet és dolgoznom. Tehát van egy érték, ami számára nagyon fontos, de hogy az egész életében ez az érték, ez elhanyagulódik. És általában mindig azt szoktuk, amikor ez nagyon csúcsosodik, azokon krízis helyzetekben csúcsosodik, akár betegség, vagy akár az, hogy karrierválság, vagy életközépi válság, amikor ezek az értékek már nem tűrik azt, hogy elhanyagolták. A másik az, amit még itt mondtam, a szenvedély. Ez egy nagyon érdekes, nem mindenki szereti ezt a szót, tehát, hogy mi az, amit szenvedélyesen szeretsz a munkádban, tehát vezetőként, és akkor ezt azért keresni kell. Tehát, hogy ez, hogy, de hogy miért fontos? Mert az határtalan energiaforrást ad. Tehát onnan táplálkozik a vezető. Tolja az energiát. És akkor még a harmadik az egészben, az pedig azt gondolom egy kicsit az integritás és az etikus vezetés kérdésköre, ami stabilitást adhat. Miért hoztam ezt ide be? Azért, mert manapság a vezetőknek nagyon gyorsan kell tudniuk végig gondolni dolgokat, átlátni dolgokat, helyzeteket, gyors döntéseket kell hozni. És az a kérdés, hogy vajon a gyors döntés, amit hoz, annak mi a rövid, közép és hosszú távú hatása, következménye, és ennek a morális erkölcsi vetülete. Na most ez jó, ha vezetőnek van egy olyan program, amit lefuttat a fejében, és ha lefutatja ezt a programot, akkor erre választad, és akkor ez megnyugtató. Én nagyon örültem, amikor a Morgan Wincernek az etikus vezető könyvében találtam egy olyan 11 kérdést, amit átemeltem az én könyvembe is, tehát meghivatkozva, hogy ez nagyon jó, kedves felső vezetők. Tehát ezt a kérdést végfutatjátok, sokkal inkább bokék lesztek a döntéseitekkel.
Lassacskán ennek a podcastnak a végére érünk, mármint ennek a résznek a végére érünk, és eddig döntően arról beszéltünk, persze a könyv kapcsán, hogy a különböző aspektusokat vizsgáltuk. Mi volt a könyvnek a motivációja, az üzenet, milyen gondolatokat szeretnél átadni, illetve amit itt a végére szeretnék mindenképpen betenni, az pedig nem más, hogy jó, eddig beszéltél arról, hogy vezetőkkel, vezetői csapatokkal, amikor dolgoztál, miket tapasztaltál, viszont ha már a könyvről beszéltünk, és a könyv adta az apropóját ennek a podcast sorozatnak, akkor azért ejtsünk erről pár gondolatot, hogy mégis ezt a könyvet hogyan érdemes használni, hogyan érdemes olvasni. Bocsánat, picit hosszan fogom föltenni a kérdést, de a lényeg az, hogy ezt nem csak elolvasni kell. Úgyhogy erről pár gondolatot légy szíves, hozd meg velünk.
Igen, ez egy gyakorlati kézikönyv. Ugyan elmélettel azért alá van támasztva, de hogy oké, érdemes elsőre végigolvasni, mint minden könyvet, de hogy utána én azt gondolom, hogy fejezetről fejezetre érdemes haladni. És nem feltétlen kell sorrendbe, mert ez az öt minőség, amit ott felsorolok, ez nem feltétlen. El is fogom majd árulni, vagy pontosan most elárulom, hogy én általában, amikor dolgozom vezetőkkel, két fejezettel kezdem. Az egyik a The Real Leader, tehát pont ez a profilozás, az, hogy lássuk azt, hogy mivel főzünk, hogy mivel rendelkezik a vezető. A második pedig a fókuszt, én azt szoktam előre venni. Tehát, hogy, és akkor újra és újra el kell ezeket a fejezeteket olvasni, és nagyon sok kérdés van, tehát meg kell válaszolni ezeket a kérdéseket. Na most, Miki, nemrég mi nagyon nagy tanuláson mentünk keresztül, és azt gondolom, ott azt is megtanultuk, hogy igazából a mély beépülés, a paradigmaváltás, a szokásoknak a beültetése pont ebbe a repetitív, újra és újra történő ismétléssel történik, tehát akkor az alakít ki új szokásokat. Na most a könyvben van több mint 150 kérdés felsővezetőknek, vezetőknek, ami nagyon érdemes megállni és elgondolkodni ezeken a kérdéseken, és nagyon izgalmas, mert ugyanez a kérdés működik egy multi vezetőnek, ugyanez a kérdés működik egy KKV szektorban, vagy akár egy tapasztalt, egy kevésbé tapasztalt vezetőnek, vagy egy non-profit vezetőnek is. A könyv érdekessége még, hogy a végén ezek a kérdések, ezek a minőségek mentén össze vannak szedve, tehát irányozottan is végig lehet nézni. Vannak mind mapek, gondolattérképek, ahol a kulcs gondolatok, szavak rajta vannak, tehát minden minőség egy lapon a 40 oldal, és hát a végén van egy rövid önértékelés a Kraft vezetői minőség mentén, hogy ők hol állnak, hogy látják magukat ebben.
Bea, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon érdekfeszítő beszélgetés volt, és természetesen bátorítok mindenkit, hogy a következő részeket is hallgassák, legyenek velünk. Ahogy mondtad, hogy ahogy te szoktad kezdeni, amikor a könyv olvasásáról esik szó, hogy nem feltétlenül kell sorban olvasni a részeket, mi sem így fogunk tenni. Ugye a Kraft Leadership-et fogjuk földolgozni, és a következő podcast adásban nem másról lesz szó, mint a vezetői fókuszról. Úgyhogy szeretnék mindenkit kérni, maradjanak velünk, maradjatok velünk, és a következő adást is hallgassátok meg, hallgassák meg. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen be a beszélgetést, és mindenkinek kívánok kraftos gondolatokat.
Én köszönöm, Miklós.